Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa levele a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Péter Széke Társaságnak. A Szent Atya videó üzenete a Szeretett Leányai Nővérek Társasága, vagyis az Irgalmas Nővérek párizsi nagykáptalanjára. Interjú Molnár Antal történész egyetemi oktatóval, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének igazgatójával, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával, a mostani szombati bizottsági ülésről. Ferenc pápa levele a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Péter Széke Társaságnak. Szombaton tették közé Ferenc pápa levelét, amellyel a fennállása 150. évfordulóját ünneplő belga alapítású Nemzetközi Péter Széke Társaságot köszönti. A Szent Atya különleges küldötte Dominik Mamberti bíboros, az apostoli szignatúrának, a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának prefektusa, aki november 27-én vasárnap a Brüsszel Kökelbergi Bazilikában mutat be szentmisét a Péter Széke Társaság jubileumi ünnepségén. A Mamberti bíborosnak címzett latin nyelvű levele kezdetén Ferenc pápa a jelenkor társadalmi problémáira utal. A súlyos társadalmi és gazdasági igazságtalanságok és a polgári korrupció formái egész népeket és országokat érintenek. Éppen ezért egyre sürgetőbb egy olyan személyi és társadalmi reform, amely az igazságosság, a kölcsönös bizalom, az őszinteség és a nyitottság alapjaira épül. A minket körülvevő közömbös és embertelen individualizmus vajon nem a felsőbbrendű értékek olyan keresésének tehetetlenségéből fakad-e, amely eltekint a konkrét körülmények szükségleteitől? Teszi fel a kérdést a pápa levele. Ezekhez a problémákhoz társul a relativizmus további veszélye, amely szerint a legtehetségesebb ember sem tudja megragadni az igazságot. A pápa levele megállapítja, hogy a Péter Széke Nemzetközi Társaság, amely hosszú évek óta aktív szolidaritási és jótékonysági munkát végez a közön és az individualizmus ellen, már tavaly megünnepelte volna fennállása 150. évfordulóját, ám a világjárvány sajnálatos fellépése miatt akkor erre nem kerülhetett sor. Ferenc pápa levelében Dominik Mamberti bíborosra, az apostoli szignatúra, a katolikus egyház legfelsőbb bírósága prefektusára bízza a feladatot, hogy a jubileumi eseményen az ő különleges küldötteként járjon el. 40 éves papi tevékenysége és a Szentszéknél eltöltött hosszú szolgálati ideje alapján. A jubileumi ünnepségre november 27-én, advent első vasárnapján kerül sor a Brüsszel Kökelbergi Jézus Szíve Bazilikában. Ferenc pápa Mamberti bíborosra bízza, hogy a nevében vezesse a Péter Széke Társaság jubileumi megemlékezéseit, megújult apostoli bozgalommal üdvözölje és bátorítsa a jelenlévőket, hogy a hitből fakadó, Isten iránti szeretettől és mély áhítattól indítatva ébresszenek reményt és adjanak hálát az irgalmas Istennek minden emberi életért. Ferenc pápa levele a szűzanya és boldog 9. Pius pápa pártfogását kéri a jubileumi ünnepségre, aki 150 évvel ezelőtt ült Péter székében, és Ferenc pápa végül bőséges áldását küldi a résztvevőkre.
Ferenc pápa az irgalmas nővérekhez: legyetek Isten szeretetének képmásai. Ferenc pápa videó üzenettel köszöntötte a Szeretett Leányai Társulata szerzetes nővéreit, akik párizsi anyaházukban tartják éves gyűlésüket, hogy küldetésükről elmélkedjenek. A vincés vagy irgalmas nővéreknek is nevezett rendet Páli Szent Vince alapította Párizsban 1633-ban, oktató, nevelő, valamint betegápoló hivatást szentelve nekik, Krisztus követve a szegények szolgálatában.
Siete riuniti in assemblea a Parigi, nella vostra casa madre, a Rue de Bac, per riflettere alla luce del Vangelo.
Ferenc pápa videó üzenetében a gyűlés fő témájára emlékezett, amely az Effata kifejezésből kiindulva a találkozásra, az embertársak felé való közeledésre buzdítja a nővéreket. A rend hivatása pontosan ebben rejlik, vagyis Krisztus szeretetét felfedni és megmutatni a szegények, rászorulók számára. Ez a küldetés lehetővé tette a szerzetes nővérek számára, hogy világszerte segítsék intézményeikben, a kórházakban, iskolákban, árvaházakban a szegényeket, és hozzájáruljanak emberségben való növekedésükhöz, spirituális fejlődésükhöz.
Vi invito a guardare alla bellezza della vostra vocazione. Che bella, eh? Dio vi ha affidato i poveri, i suoi prediletti, a voi.
Ferenc pápa a nővérek figyelmét gyönyörű hivatásukra irányította, hiszen Isten szeretett gyermekei a szegények gondozását bízta rájuk. Anyák vagytok a számukra, akik figyelnek szükségleteikre, élettel töltik meg mindennapjaikat, és Isten szeretetét mutatják meg számukra. Továbbá nővérek is vagytok, mert támogatást nyújtotok nekik, hogy fel tudják fedezni emberi méltóságukat életük során. Alapítótok Páli Szent Vince arra rendelt benneteket, hogy Isten szeretetének hiteles képmásaivá váljatok. A szeretet leányaiként a mai ellentmondásos és peremre szorulás sok formájától szenvedő világban történelmi szerepet kaptatok, hiszen a diszkriminációtól, erőszaktól, bántalmazásoktól szenvedő sok embertársunkat támogatjátok, nevelitek a gyermekeket, védelmezitek az életet mosollyal, gondoskodással és elhivatottsággal. Ferenc pápa arra buzdította a szeretet leányai társulat szerzetes nővéreit, hogy munkálkodjanak a méltó élet megvalósulása érdekében, járuljanak hozzá közös otthonunk védelméhez, és adják át az új nemzedékeknek a hitet és a keresztény értékeket, neveljék a fiatalokat az embertársakról való gondoskodásra. Nagyon sok a teendő, hangsúlyozta videó üzenetében Ferenc pápa. Isten arra kért titeket, hogy nagy lelkűséggel válaszoljatok hívására. Arra buzdít, hogy találkozzatok az emberekkel, hallgassátok meg őket, és legyetek jelen a történelemben, együtt az emberekkel, osztozva az emberiség eseményeiben. Legyetek az egyházban és a világban egy nagy, spirituális erő, mondta az irgalmas nővéreknek a pápa. A Szent Atya videó üzenetének végén Szűz Mária a társulat anyja közbenjárását kérte a szerzetes nővérek védelmében, hogy hivatásokat és küldetésüket újabb lendülettel tudják folytatni és teljesíteni. A szeretett leányai társulata a napokban tartja éves összejövetelét Párizsi nemzetközi központjában, a Rue de Bac-i kolostorban, ahonnan a rend története 1633-ban elindult. A szerzetes nővérek hálózata az egész világra kiterjed, mintegy 91 országban vannak jelen, és ezzel az egyház legnépesebb női társaságát jelentik.
Interjú Molnár Antal történész egyetemi oktatóval, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének igazgatójával, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával a mostani szombati bizottsági ülésről. Baráti szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történészt, aki a szombat délelőtti bizottsági gyűlésről egyenesen a Vatikáni Rádióba jött, ahol már sokszor jártál, kedves Antal, az itteni 5 éves római igazgatói tevékenységed során számos riportot adtál. Arra kérlek, hogy mindenek előtt, visszatérve a kinevezésedhez, arról számolj be nekünk, hogy hogyan érintett a kinevezés a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává.
Köszönöm szépen ezt a kérdést, valójában nagyon ritkán ért ekkora öröm az életben, mint ezzel a kinevezéssel, hiszen én 1994 óta járok Rómába, viszonylag gyakran, aztán voltak persze szünetek is, és kezdettől fogva a jezsuita atyákhoz kötődött ez a kutató munka. 1991-ben ismerkedtem meg Páter Lukács Lászlóval, aki akkor tért haza, hogy rendezze a jezsuita levéltárat, és ez a barátság, ez a munkakapcsolat, ez a mester-tanítványi kapcsolat, ez végül is oda jutott, hogy 94-ben aztán meglátogattam őt Rómában, mert két laki életet élt, és attól kezdve én folyamatosan jártam 2011-ig ilyen formán Rómába, és 2011-től lettem a Római Magyar Akadémia igazgatója, és számomra ez a vatikáni világ, ez a római tudós világ, ez mindig is egy olyan közeget jelentett, amelyben részt venni számomra azt lehet mondani, hogy a szakmai életemnek a legnagyobb öröme, és ennek lett egyfajta elismerés, egy hivatalos papírom is van róla, hogy én ebbe a csapatba tartozom. Tehát számomra ez a lehető legnagyobb elismerés volt, ami érhetett.
Pápai Történettudományi Bizottság a hivatalos neve. Mit a bizottság, ez a pápai intézmény akkor, amikor egyéb más intézmények az akadémia nevet hordozzák?
Igen, akadémia, vagy vannak tanácsok is, többféle szervezeti forma létezik. Igazából Pápai Történettudományi Bizottság azért bizottság, mert ez egy külső kényszer, így lehet mondani.
Mert egyébként akadémia lenne úgy szintén.
Igen, egyébként akadémia is lehetne, vagy akár tanács is lehetne, azért bizottság, mert a Történettudományok Nemzetközi Bizottságának a Pápai Történettudományi Bizottság az egy nemzeti bizottsága. Ennek a nemzetközi bizottságnak, amely a háború után alakult, és tulajdonképpen egyfajta együttműködés, intellektuális, történészi együttműködés volt a célja a nemzetek között, viszonylag hamar 1954-ben megalapul a Pápai Történettudományi Bizottság.
12. Pius,
és ez ennek ugye az volt a jelentősége, hogy ezzel a Vatikán egy nagyon nagy kaput nyitott ki a hivatalos történettudomány felé, tehát hogy az egyház nem elzárkózik, nem eldugja a múltját, nem szépíti a múltját, hanem szeretne részt venni abban nagy nemzetközi együttműködési rendszerben, amit ez a nemzetközi bizottság garantált. Hogyha egy nemzetközi bizottságnak a résztagjai azok nemzeti bizottságok, akkor nem lehetett sehogy másképp, mint hogy a vatikáni bizottság is nem akadémiaként a tagja, vagy tanácsként a tagja, hanem bizottságként. Tehát ezért van ez.
Az időpont érdekes, 1954 a hidegháború kellős közepén nagy feszültség idején, amikor a sokszor merevnek tartott 12. Pius pápa nyit, tessék, gyertek, mi is részt veszünk a kutatásban, ti is a miénkében.
Igen, hát igazából véve akkor volt egy nagy generáció, akik ezt a háború után nagyon támogatták Itáliában és a katolikus egyházban is, tehát tulajdonképpen 12. Pius ennek a szellemiségében nyitott, és igazából véve ekkortól kezdődik szisztematikusan az a fajta kutatómunka, amelynek persze megvannak az előzménye a két háború közötti időszakból is, amely már a vatikáni történeti kutatásokat abszolút a nemzetközi történeti tudományosság keretein belül értelmezte, és nagyon fontos, hogy igazából ez az egész a római világban is egy, tehát túl a Vatikánon egy nagy nyitás, hiszen ekkor alakul nagyon sok tudományos kulturális intézet Rómában. Persze csomó már megalakult korábban, például a Római Magyar Akadémia is, már a 19. század végén elkezdődik, aztán 1927-ben ugye a Falkonéri Palota megvásárlásával válik igazából egy több részből álló akadémiává, de ezeknek az intézményeknek a nagy korszaka az a II. Világháború utáni időszak, amiben valóban, ahogy említetted, belerondított a hidegháború, hiszen sajnos a kelet európai országok ebből a nagy fellendülésből nagy részt kimaradtak.
Milyen célkitűzéssel hozta létre 12. Pius pápa a Pápai Történettudományi Bizottságot?
Hát egyrészt az, hogy a Vatikánnak legyen egy nemzeti bizottsága, és be tudjon kapcsolódni a nemzetközi történettudományos életbe. Másrészt egyfajta tanácsadó testülete is a Szentszéknek a történettudományi vonalon. Harmadrészt pedig szeretné összefogni azokat a katolikus történészeket, tehát ez nem csak egy szakmai szervezet, akinek bárki tagja lehet, aki mondjuk a pápaság történetével foglalkozik, hanem ez egy vatikáni szervezet, amelynek pontosan az a lényege, hogy a Szentszéket képviseljük. Tehát az, hogy én tagja lehetek ennek a bizottságnak, ez nem olyan, mint hogy csak olyan, mint beválasztanak egy bármilyen tudományos testületbe, hanem ezzel egy óriási bizalmat is közvetítenek felém, hiszen nekem ettől kezdve igazából a történészi munkásságommal, a tudományos munkásságommal, de akár mondhatom, hogy a magánéletemmel is egy olyan erkölcsi szakmai normát kell megtestesítenem, amellyel a Szentszéket is képviselem. Tehát én ilyen értelemben a Szentszék képviselője is vagyok.
Tagjává a bizottságnak valaki úgy lesz, hogy a pápa kinevezi.
Igen, de természetesen nem a pápa találja meg ezeket a személyeket. Igazából az, hogy konkrétan kijavasolt, hogyan lettem a tagja, ezt feltétlenül az összes részletet sose fogom megtudni, ez már mindig az ő titkuk marad, de egészen biztos és teljesen nyilvánvaló, hogy ez annak a közös munkának az eredménye, amelyet a Római Magyar Akadémia igazgatójaként a legkülönbözőbb szentszéki és római tudományos intézményekkel, és nem utolsó sorban magával a bizottsággal is végeztünk. Tehát ez egyfajta elismerése ennek, illetve egyfajta kiegyensúlyozás területileg is, hiszen Közép-Európából egészen a legutóbbi időkig egyetlen egy tagja volt a bizottságnak, tehát Közép- és Kelet-Európából egy szlovák kolléganő.
Ennek megfelelően magyar tagja eddig még nem volt.
Nem.
Gratulálunk, és örülünk, hogy téged szóval megválasztottak. Hányan vagytok egyébként tagjai ennek a bizottságnak?
30 tagja van, plusz az elnök és a titkár. És hát ez nagyon jól megoszlik ugye területileg, tehát területileg is, tematikailag is. Tehát van egy olyan figyelem, hogy ne legyen az, hogy egy történeti korszak abszolút hiányzik, más meg túlreprezentált, és próbálnak, természetesen hát ez nem sikerül teljesen, tehát az, hogy ez egy nemzetközi bizottság, tehát hogy minden egyes területről legyen képviselője a bizottságnak, tehát minden egyes kontinensről, fontosabb országokból.
Témája az egyház története, a katolikus egyház története, vagy pedig tágabban az emberiség egész története?
Azért alapvetően egyház történet. Tehát nem csak a Vatikán története, ez nagyon fontos, hogy nem csak a Szentszék vagy Róma története, hanem a katolikus egyház története. Azért érdekes ez, hogy ez egy nemzeti bizottság, hiszen a Vatikán az nem egy nemzet, hanem az egy nemzetközi intézmény. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, mert például ennek a nemzetközi történész bizottságnak a magyar nemzeti bizottsága is van, egyébként szlovák, meg van angol, stb. És van egy vatikáni nemzeti bizottsága is, de ez nem egy nemzeti bizottság, ez egy nemzetközi bizottság, de ő úgy fogja fel nyilván a saját nagyon idézőjeles nemzeti szerepét, hogy az egyház bizottsága, tehát az egyház történetével foglalkozik. Tehát az ő nemzeti történelme az az egyház történelme.
A mai napon vettél részt először ilyen munkaülésen. Ennek vannak mindig konkrét témái?
Abszolút, tehát már hetekkel ezelőtt megkaptuk a napirendjét ennek, ami pontosan és rendkívül precízen az időket tartva különböző témákat tárgyal. Ugye ezek a témák leginkább azok a kezdeményezések, amelyeket a bizottság tesz, hogy különböző történettudományi témákkal kapcsolatban szervez konferenciákat, ad ki köteteket, és ezeknek a megbeszélése, tehát ez egy ilyen a legszorosabb értelembe vett munkamegbeszélés, illetve van egy ilyen kicsit ilyen nyitott szeminárium is, ez mai nap volt, ahol felvetnek témát, ez mindig nyilván előre egyeztetett témát, két professzor, egy osztrák és egy angol a Szentszék pénzügyeiről tartott egy előadást, és ahhoz lehetett természetesen hozzászólni. Tehát egy ilyen szeminárium szakmai jellege is van a dolognak. Ugye hát nagyon sok kezdeményezése és témája van a bizottságnak. Ezeken a konferenciákon, kötetekben természetesen nem csak a bizottság tagjai vesznek részt, hanem egy sor más történészt is bekapcsolnak ezekbe. Tehát ilyen értelemben ez egy ilyen nagyon széles, mondjuk szakmai köröket megmozgató intézmény.
Találkoztál ismerőssel a bizottság tagjai között?
Igen, természetesen vannak, de hát ugye ez egy világ szervezet idézőjelben. Én ugyan személyesen nagyon jó kapcsolatban voltam a bizottság elnökével, Bernard Ardurával, aki egy premontrei szerzetes, és már hosszú ideje ő a bizottság elnöke. De például egy nagyon érdekes találkozásom volt, soha nem találkoztam személyesen Bernard Domnyé francia történésszel, akinek a munkáin én tulajdonképpen nevelkedtem. Tehát ez egy nagyon érdekes... Igen, de én őt nem ismertem, mert nem Párizsban tanított, de francia történész volt, főleg népmissziókkal, meg szerzetesemnekkel foglalkozott, és a 90-es évek elején, amikor elindultam, akkor tulajdonképpen volt néhány francia történész, akinek annyira tetszett a munkássága, én ezért tanultam meg franciául. És ugye nagyon jó volt most találkozni, és vittem neki egy könyvet, és mondtam, hogy ezt hálából, hogy kvázi így teljesen ismeretlenül elindított a pályán. Ez egyébként egy érdekes dologra világít rá, ez a találkozás, amire én magam is, amikor alaposabban átnéztem az életrajzait a bizottság 30 tagjának, hogy messze én vagyok a legfiatalabb. Tehát nem csak egyetlen magyar, vagy a kevés kelet közép-európai közül az egyik, hanem igazából itt azért a törzsgárda, azt lehet mondani, hogy szinte mindenki egy-két kivétellel, az az én tanárainak a generációja, és akik fiatalabbak, azok is azért egy 5-10 évvel idősebbek, mint én, úgyhogy nekem ezért is egy nagy öröm, mert ez egyfajta generációváltás is, és hogy pont velem kezdték, tehát hogy ez egy nagyon jó érzés.
Akkor azért van kiktől tanulni. Következő találkozó mikorra várható?
Május vége.
Már most bejelentkezem, hogy akkor úgy szinte meghívunk egy beszélgetésre, hogy akkor mi történt a két bizottsági ülés között, és mi lesz majd akkor. Kedves Antal, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzok Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Szeretett testvéreim,